Matthew Henry igemagyarázata Eszter könyve 4. részéhez. A részről általában. Isten Izsákját, mint egy az oltára kötözve hagytuk, készen a feloldozásra, és az ellenség felette való örömújongása már fülünkbe írt az előző fejezetben. De a dolgok itt már kezdenek új fordulatot venni, a szabadulás felé, és ez a kezdet helyesen kezdődik. A zsidók és barátaik szívükre veszik a veszélyt, és bánkódnak miatta. Első 4 vers. Márdökeus és Eszter között értekezés folyik a baj elhárítása érdekében. Eszter érdeklődik, és egy részletes tudósítást kap a dolog felől. 5-7 terjedő versek. Márdökeus készteti és buzdítja, hogy járjon közbe a királynál, és eszközülje ki a rendelet visszavonását. 8-9 versek. Eszter feltárja a veszélyét a királyhoz való hivatlan menetelnek. 10-12 terjedő versek. Márdökeus viszont készteti, hogy vállalja a kockázatot. 13-14 versek. És Eszter megígéri, hogy 3 napi kegyes bőjt után így fog cselekedni. 15-17 terjedő versek. És majd látni fogjuk, hogy sikerrel járt. Eszter könyve 4. rész 1-4 vers. Márdökeus pedig megtudta mindazt, ami történt. És Márdökeus megszaggatá ruháit, zsákba és hamuba öltözék, és a város közepére méne, és kiállta nagy és keserves kiáltással. És eljött a királynak kapuja elé, mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. És minden egyes tartományban, azon helyen, ahova a király parancsa és törvénye eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és siralom és jajgatás. Zsák és hamu vala terítve sokak alá. Eljöttek azért Eszternek leányai és udvarmesterei, és megmondták néki, és megszomorodik a királyasszony nagyon, és külde ruhákat, hogy felöltöztetnék Márdökeust, és hogy vesse le a zsákot magáról. De nem fogadá el. Magyarázat. Egy jelentés van itt arról az általános szomorúságról, mely a zsidók közt uralkodott, miután Hámán ellenük szóló véres rendeletét kihirdették közöttük. Nehéz idők voltak ezek az egyházra nézve. Márdökeus keservesen sírt, megszaggatta ruháit és zsákba öltözött. 1-2 vers. Nem csak kifejezte szomorúságát, hanem ki is hirdette azt, hogy mindenki tudja meg, hogy nem szégyenli a zsidók barátjának vallani magát, és együtt szenvedni velük, mint bajtársuk, és részestársuk a nyomorúságban. Bármennyire megbetetnek és utálatosnak tartják, és gyalázatos színben festik le őket a világ előtt Hámán és társai. Nemes cselekedet volt nyilvánosan felkarolni azt, amit igazügynek tartott, és Isten ügyének ismert, még akkor is, ha az teljesen elveszettnek és csődbe mentnek tűnt is. Márdökeus mindenkinél inkább szívére vette a veszélyt, mivel tudta, hogy Hámán haragja elsősorban ő ellene irányult, és ő miatta történt, hogy a többi zsidókra is csapást mértek. És ezért, bár nem bánta meg azt, mit egyesek az ő makacságának mondhattak, hisz kitartott abban, lásd Eszter 5-9, mégis igen bántotta őt, hogy az ő egész népének kell szenvednie az ő lelkismeretességéért, amiért talán egyes zsidók túlpontosnak és szőrszálhasogatónak tartották őt. De mivel tiszta lelkismerettel Istenhez folyamodhatott és elétárhatta mindazt, amit tett, ezért vigaszt merített abból, hogy úgy saját ügyét, mint népéjét arra bízta, ki igazságosan ítél. Isten megőrzi azokat, akik érzékeny lelkismeretük miatt bántalmaknak vannak kitéve. Említés van itt téve arról a törvényről, hogy senki sem mehetett be a király kapuján zsákruhába öltözötten. Habár az akkori királyok, akárcsak a mostaniak önkényes hatalmukkal sok ember életét megkeserítették, mégis a királyhoz senki sem közeledhetett zsákruhában, mert nem volt hajlandó meghallani az ilyenek panaszait. Udvarában minden vidám és kellemes kellett legyen, és mindazt, ami lesújtó, el kellett tűzni onnan. A király palotájában mindenki puha ruhákat viselt, Máté 11.8, nem zsákruhát. De eként kizárni a szomorúság jeleit, anélkül, hogy ezekkel együtt kizárhatnánk a szomorúság okait, megtiltani a zsákruhában való bemenést, anélkül, hogy megtilthatnák a bemenetelt a betegségnek, nyomorúságnak és halálnak, ez merő komédia volt. Azonban ez arra kötelezte Márdokeust, hogy távol maradjon, és csak a kapuig jöjjön, s nem foglalhatta el helyét a kapuban. Az összes zsidók minden egyes tartományban nagyon szívükre vették a dolgot. 3. vers. Megtagadták maguktól étkezési élvezeteiket, mert bőtöltek, és ételüket, italukat könnyeikkel elegyítették, s úgy szintén megtagadták maguktól az ágyban való alvás élvezetét éjszaka, mert zsákban és hamuban hevertek. Most mindazok, akik Istenben való bizalom és szülőföldjük iránti ragaszkodás hiány fogságuk földjén maradtak, mikor Círus szabadságot adott az elmenetelre, bizonyára megbánták balgasságukat, és azt kívánták, amikor már túl késő volt, bárcsak ráhangolódtak volna Isten hívására. Eszter, a királynő, miután általánosan értesült Márdokeus keserves helyzetéről, igen megszomorodott. 4. vers. Márdokeus bánata az övé is volt. Ilyen tisztelettel volt iránta még most is. És a zsidókra váró veszedelem neki is szívfájdalmat okozott, mert bár királynő lett, nem feledte velük való rokonságát. A legmagasabb beosztásban levők se tartsák illetlennek magukra nézve búsulni a József romlásán, még ha ők finom olajjal kenik is magukat. Ámós 6.6. Eszter váltóruhát küldött Márdokeusnak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggesdés helyett öröméneket. Ézsaiás 61.3. De ő, mivel azt akarta, hogy Eszter igazán átérezze szomorúságának nagyságát, és következésképpen ennek okát, nem fogadta el, amit Eszter küldött, hanem olyan volt, mint aki nem akar megvigasztalódni. Következik Eszter könyve 4. rész, 5-17-ig terjedő szakasz. Akkor előhívatá Eszter Hatákot, a király udvarmesterei közül, aki az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldi őt Márdokeushoz, hogy megtudja, mi az és miért van az. Kimine tehát Haták Márdokeushoz a király utcájára, amely a király kapuja előtt vala. És elmondá néki Márdokeus mindazt, ami érte őt, és az ezüst összegét, amelyet Hámán mondott, hogy juttat a király kincséhez a zsidókért, hogy elvesztessenek. És az írott rendeletnek mását is, amelyet Susánban adtak ki eltöröltetésükre, átadá néki, hogy mutassa meg Eszternek, és jelentse és hagyja meg neki, hogy menjen a királyhoz, könyörögni néki és esedezni előtte az ő nemzetségéért. Elmine azért Haták, és elmondá Eszternek Márdokeus szavait. És mondta Eszter Hatáknak, és meghagyá néki, hogy tudassa Márdokeussal. A király minden szolgája és a király tartományának népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék. Kivévén, akire a király aranypálcáját kinyújtja, az él. Én pedig nem hivattam, hogy a királyhoz bemenjek már 30 napja. És megmondák Márdokeusnak Eszter szavait. És mondta Márdokeus visszaüzenve Eszternek. Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidók közül. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másünnan lesz könnyebbségük és szabadulások a zsidóknak. Te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra. És mondta Eszter visszaüzenve Márdokeusnak, menj és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böltöljetek érettem, és ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal, én is és leányaim is így bőjtölünk, és eképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére. Ha azután elveszek, hát elveszek. Elmine azért Márdokeus, és úgy cselekedett mindent, amint néki Eszter megparancsolá. Magyarázat. Oly szigorú korlátok közé fogták a perzsa törvények az asszonyokat, különösen a királyok feleségeit, hogy lehetetlen volt Márdokeusnak Eszterrel tanácskozni e fontos dolog felől. De különféle üzeneteket közvetít itt köztük Haták, ki a király rendelete folytán Eszter gondviselőjévé lett állítva, s úgy tűnik olyan ember volt, akiben a királynő megbízhatott. Eszter Márdokeushoz küld, hogy megtudja pontosabban és teljesebben, mi az a baj, ami miatt most annyira kesereg. 5. vers. És mi az oka, hogy nem akarja levetni zsákruháját? Eként érdeklődni hírek után, hogy jobban megtudhassuk, miként irányítsuk bánatainkat és örömeinket, kéréseinket és dicséreteinket, igazán jól illik mindazokhoz, kik a Siont szeretik. Ha sírnunk kell a sírókkal, úgy meg kell ismernünk, miért sírnak. Továbbá Márdokeus egy hiteles tudósítást ad Eszternek az egész ügyről, egy felszólítással együtt, hogy járjon közben a királynál e dologban. Márdokeus elmondta mindazt, ami történt. 7. vers. Milyen haraggal van Hámán ellene, amiért most ő nem borul le előtte? És milyen alattomosan szerezte meg e borzasztó rendeletet? Úgy szintén el is küldte neki egy példányát a rendeletnek, hogy láthassa, milyen hirtelen veszedelem fenyegeti úgy Esztert, mint az egész népet. És felszólította, hogy ha valamire becsüli őt, vagy valami kedvessége van a zsidó nép iránt, úgy álljon ki most az ő javukra, tisztázza a király előtt a hamis információkat, melyekkel Hámán rászette őt, s állítsa a dolgot igazi világosságba. Nem kételkedve afelül, hogy akkor a király hatálytalanítani fogja a rendeletet. Ezek után Eszter feltárja Márdokeus előtt az ő helyzetét, hogy nem folyamodhat a királyhoz, csak életének kockáztatásával, s hogy ezért Márdokeus óriási nehézségbe sodorja őt, amikor ezt kéri tőle. Örömest hajlandó várni, kész megalázkodni, csak hogy a zsidók kedvébe járjon. De ha arról van szó, hogy ezáltal olyan veszélybe rohan, hogy halálra adhatják, mint gonosztevőt, úgy inkább azt mondja, kérlek téged, ments ki engem, és keres valami más közben járót. A törvény világos volt, és mindenki tudta, hogy ha valaki hivatlanul megy a királyhoz, halálra adassék. Ha csak ő ki nem nyújtja rá az aranypálcáját. És rendkívül bizonytalan, hogy vajon ilyen jó indulatban találja-e őt Eszter. 11. vers. Ezt a törvényt nem annyira a király biztonsága iránti bölcs megfontolásból hozták, mint inkább büszkeségből, hogy a király ritkán legyen látható, és csak nagy nehézséggel elérhető, hogy úgy imádhassák, mint egy kis istent. És egy ostoba törvény volt, mert ez magukat a királyokat boldogtalanokká tette, mert magányba zárta őket, nehogy láthassák őket az emberek. Ezáltal a királyi palota alig volt jobb egy királyi börtönnél. És maguk a királyok egyre morcosabbak, búskomorabbak lettek, és rettenetet képeztek mások számára, és teher voltak önmaguknak. Sokan tönkreteszik életüket saját kevésségükkel és rossz természetükkel. Ugyanakkor rossz volt ez a törvény az alattvalók számára. Mert mi jót nyerhettek egy olyan királytól, akihez sohasem volt szabad folyamodniuk problémái orvoslására, és hozzá fellebbezniük az alsóbrendű bíróktól? Nem így áll a helyzet a királyok királyának udvarában. Az ő kegyelmi trónjának zsámolyához bármikor bizalommal közeledhetünk, és biztosak lehetünk, hogy a hit imájára békességes feleletet kapunk. Isten örömmel fogad minket, nem csak a belső udvarba, hanem épp a szentek szentjébe, a Jézus vére által. De különösen nagyon kellemetlen volt a törvény feleségük számára, mert a törvény nem tett kivételt ővelük sem, ki csontjukból való csont és testükből való test volt. De meg lehet, hogy gonosz szándékkal volt úgy ellenük, mint mások ellen irányozva, hogy a királyok szabadabban élvezhessék az ágyasaikkal való élést, és Eszter jól tudta ezt. Nyomorúságos volt a birodalom, amikor az uralkodók törvényeiket saját kívágyaikhoz szabták. Eszter helyzete jelenleg igen elkeserítő volt. A gondviselés úgy intézte, hogy épp ez alkalommal egy felhő alatt volt, és a királynak iránta való vonzalmai kihűltek, mert már 30 napja nem volt a király jelenlétében. S azért intézte Isten így a körülményeket, hogy Eszter hite és bátorsága még inkább megpróbáltassék, s hogy Isten jósága abban a kegyben, mit a királynál mindennek ellenére most találni fog, még fényesebben ragyogjon elő. Valószínű, hogy Hámán igyekezett nem csak borral, hanem nőkkel is elterelni a király figyelmét attól, amit tett. S aztán Eszter természetesen mellőzve lett. S Hámán bizonyára minden tőle telhetőt meg is tett, hogy a királyt elvonja Esztertől, mivel tudta, hogy Eszter nem étene vele egyet. Látjuk továbbá, hogy Márdokeus továbbra is kitartott amellett, hogy bármilyen veszélybe rohanna is, Eszternek a királyhoz kell folyamodnia e nagy dologban. 13-14-es versek. Semmi mentség nem segít, hanem ügyvédként fel kell lépnie a dologban. És értésére adja, hogy ez Eszternek saját ügye, mert a rendelet, mely minden zsidó kiirtásáról szól, nem fogja őt sem megkímélni. Ne gondold tehát, hogy te a királyi házban megmenekülhetsz, hogy a palota oltalmul fog szolgálni, és a korona megmenti fejedet. Nem, te zsidó nő vagy, és ha a többiek kivágatnak, úgy szintén te veled is végeznek. Bölcs választás lesz részére inkább feltételes halálnak kitenni magát saját férjétől, mint biztos halálnak az ő ellenségeitől. Aztán Márdokeus feltárja, hogy olyan ügy ez, amely így vagy úgy, valamilyen módon biztosan Isten által a zsidók javára győzelemre fog jutni, és ezért biztonsággal kockáztathatja magát a dologban. Ha te nem vagy hajlandó ezt szolgálatot megtenni, másonnan lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Ez a beszéd az erős hit nyelvén volt mondva, mely nem ingadozott az ígéretben, amikor a veszély legfenyegetőbb volt, hanem reménység ellenére reménykedve hitt. Az eszközök kudarcot vallhatnak, de Isten szövetsége soha. Azt is közli Eszterrel, hogy ha Eszter az ő népét most cserben hagyja gyávaság és hitetlenség által, úgy oka van félni és rettegni, hogy valamilyen ítélet az égből le fog sújtani rá és háznépére. Te és a te házad népe elvesztek, amikor a zsidók többi családjai megmenekülnek. Aki bűnös kibúvók által megmenti életét, és szívében nem bízik Istenben, hogy a kötelesség útját járja, el fogja veszteni életét a bűn útján. És végül Márdokeus tudtára adja Eszternek, hogy Isten gondviselése, amikor őt királynéságra juttatta, erre a dologra volt tekintettel. Ki tudja, nem éppen-e mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? És ezért köteles vagy és tartozol hálából megtenni a szolgálatot Istenért és az ő egyházáért, mert másként nem felelsz meg felmagasztalásod céljának. És ugyanakkor nem kell félned, hogy mellé fogsz-e vállalkozásban. Ha Isten erre rendelt téged, ő fent fog tartani, és sikert fog adni? Már most világos lett az események által, hogy azért jutott királynéságra, hogy a zsidók megszabadításának eszköze lehessen, úgyhogy Mardokeus nem tévedett gyanításában. Mivel hogy szerette az Úr az ő népét, ezért tette Esztert királynővé. Isten gondviselésének minden intézkedésében bölcs tanács és cél rejlik, mely ismeretlen előttünk, míg be nem teljesedik. De a kimenetel bizonyítani fogja, hogy Isten minden útja az egyház javáért van eltervezve, és annak hasznára van összpontosítva. És ennek valószínűsége egy jó ok volt, amiért Eszternek most fel kell buzdulnia, és minden tőle telhetőt meg kell tennie népéért. Mindannyian egyenként meg kell fontolnunk, milyen céllal tett Isten arra a helyre, ahol vagyunk, és igyekeznünk kell megfelelni annak a célnak. És amikor valamilyen sajátos lehetőség kínálkozik Isten és saját nemzedékünk szolgálatára, gondosan vigyáznunk kell, hogy ne szalasszuk azt el. Mert azért lett ránk bízva, hogy hasznosítsuk azt. Nos, ezekkel az érvekkel serkenti Mardokeus Esztert. És egyesek a zsidó írók közül, akik igen termékenyek a képzelődésükben, hozzátesznek még egy dolgot, ami megtörténhetett vele. 7. vers. Amit kívánt elmondani Eszternek. Hogy hazafelé mentve az előző este, nagy sietve, miután Hámán tervéről értesült, három zsidó gyermekkel találkozott, akik iskolából jöttek, és megkérdezte tőlük, mit tanultak aznap. Az egyik elmondta, mi volt az ő leckéje. Példabeszédek 3.25-26. Nem kell félned a hirtelen való félelemtől. A második elmondta, hogy az övé Ézsaiás 8.10 volt. Tanácskozzatok, de haszontalan lesz. S a harmadik is elmondta, hogy az övé Ézsaiás 46.4 volt. Én teremtettem, és én hordozom. Én viselem, és megszabadítom. Ó, jóságos Istenem, mondta Mardokeus, ki gyerekek és csecsemők által erősített hatalmadat. S végül látjuk az igében, hogy Eszter mindezek után elhatározza, hogy bármibe kerüljön is számára, a királyhoz fog folyamodni. De csak azután, miután ő és az ő barátai először Istenhez folyamodnak. Előbb bőtöléssel és imádkozással nyerjék el Isten kegyét, és azután ő teljes szívvel remélheti, hogy elnyeri a király kegyét. 15-16-os versek. Előttünk van itt, amint beszél. Olyan kegyességgel és odaszánással, mint ahogy illik egy izraelitához. Szemét Istenre emeli, akinek kezében vannak a királyok szívei, és akitől bizalommal várja, hogy a király szívét feléje fordítsa. Életének veszélyeztetésével ment, de biztonságban tudja magát, és teljesen nyugodt, amikor lelkének megőrzését Istenre bízta, és az ő szárnyainak oltalma alá helyezte magát. Hitte, hogy Isten kegyét imában kell elnyerni, hogy Isten népe egy imádkozó nép, és az Úr egy imádságot meghallgató Isten. Tudta, hogy a hívő nép gyakorlata az volt réptől fogva, hogy nehéz helyzetekben összekapcsolták a bőtöt az imával, és közülük sokan mindkettőt magukra vállalták. Ezért hát azt kívánta, hogy Mardokeus utasítsa a zsidókat, kik Susánban voltak, hogy szenteljenek bőtöt, és hívják össze a gyülekezetet, hogy találkozzanak azokban a zsinagógákban, melyekhez tartoznak, és könyörögjenek érette. És tartsanak egy ünnepélyes bőtöt, tartózkodva minden hústól és kedvenc ételtől, 3 napig, és amennyire csak tehetik, mindenféle ételtől, a bűn miatti megalázkodásuk jeleként, és Isten irgalmára való méltatlanságuk átérzéseképpen. Akik Isten kegyelme után sóvárogva, annak keresésébe nem vetnek be így sok fáradtságot és önmegtagadást, azok nem tudják azt igazán értékelni. Továbbá Eszter megígéri, hogy ő és az ő háznépe meg fogja szentelni a böjtöt a palotában, az ő lakosztályán, mert nem jöhetett a közös gyülekezetbe. Szolgáló leányai talán zsidók voltak, vagy prozeliták, kik hozzátársultak a böjtjében és imádkozásában. Itt van egy szép példa, amint egy háziasszony szolgálóival együtt imádkozik, és a példa követésre méltó. Figyeljük meg azt is, hogy azok, akik magányosságra vannak zárva, imáikat egyesíthetik azokkal, akik Isten népe ünnepélyes gyülekezetében fordulnak Istenhez. Akik testben nincsenek jelen, jelen lehetnek lélekben. Akik kívánják és szeretnék, hogy mások imádkozzanak értük, nem szabad azt gondolniuk, hogy ez felmenti őket a magukért való imádkozástól. Továbbá látjuk, hogy Eszter olyan bátorsággal és elszántsággal szól, mint amilyen illik egy királynőhöz. Miután megkerestük Istent ebben a dologban, bemegyek a királyhoz, közben járni az én népemért. Tudom, hogy ez nem egyezik a király törvényével, de egyezik Isten törvényével. És ezért akármi következik is utána, vállalom, és az életem sem drága nekem, csak hogy szolgálhassam Istent és az ő egyházát. És ha elveszek, hát elveszek. Nem veszíthetem el életemet egy jobb ügyben. Jobb feladatomat tennem és meghalnom az én népemért, mint óckodnom feladatomtól, és meghalnom velük együtt. Úgy ír Vert, mint a leprások, 2 Királyok 7-4-ben. Ha nyugton ülök, meghalok. Ha kockáztatok, lehet, hogy élni fogok, és az én népem élete leszek. Ha legrosszabbul történne is, amint mi mondjuk, egyszerűen csak meghalok. Ha semmit se kockáztatsz, semmit sem nyersz. Eszter nem elkeseredettségében vagy haragjában mondta ezt, hanem kötelessége iránti szent elhatározással és Istenben vetett bizalommal a dolog kimenetelét illetően. Előre örömmel fogadva és üdvözölve az ő szent akaratát. E könyv apokrifus részében, 13.-14. részekben találjuk Márdokeusnak és Eszternek ez alkalommal mondott imáját, és mindkettő igen jellegzetes és figyelemre méltó. A történet fejleményében látni fogjuk annak igazságát, hogy Isten sohasem mondta Jákob magvának, hiába keressetek engem.